Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat, ez itt a Katból Kávéhel 101. adása. Én ez vagyok, és itt van velem Rami Jäger 83 is.
Üdv!
A mai adásunk témája egy meglehetősen friss alkotás lesz, amit nem kisebb ember jegyez, mint Martin Scorsese, aki azért a filmtörténelemnek egy elég nagy nevű rendezője. És ez gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államokban egy némileg elfelejtett történettel foglalkozik, ami a maga korában sem kapott túl nagy visszhangot. Ezek az oszázsa indiánok elleni gyilkosságok, akiket azt tett különlegessé, hogy miután a sokadik rezervátumba telepítették át őket így nagyjából Észak-Amerika nagy részén keresztül, abban a értéktelen földnek számító rezervátum egyszer csak olajat találtak, és hirtelen mesés gazdagság hullott az őlükbe, és hát nyilván egy élelmesebb amerikai üzletember kitalálta azt, hogy mekkora ötlet lenne ezt a pénzt megkaparintani, és ebből jól megélni. És ugye éppen ezért nem riadt vissza semmilyen eszköztől, amely erkölcstelen, illegális, vagy bármilyen más módon megvetendő kategóriába tartozik.
És nem ő volt az egyetlen, hanem még...
Igen, tettes társai, beosztottjai, meg szövetségesei is voltak. Ő egyébként az oszázsok között egy ilyen ally, ahogy ma mondanánk.
Hát ilyen white ally-nak nevezte magát, meg azt hitték róla, hogy az.
Igen, tehát így baráti fehéren. Legalábbis PR szempontjában nagyon felkarolta ezeket az indiánokat, és úgy tett, mint aki a barátjuk, de hát ekközben a saját sötét terveit szövegette a háttérben. És hát szerintem ne is menjünk így rögtön bele a közepébe, hanem kezdjük az elején. Igazából a történelmi kontextussal, ahogy szoktuk, szerintem ez a legfontosabb ennél a kérdésnél.
Hát először elmondanám, hogy ugye a filmet mindenképpen megnéztük volna, de amikor láttuk, akkor hát nyilván belegondoltunk a lehetőségbe, hogy hát tulajdonképpen lehetne vele foglalkozni. Tehát közvetlen hadtörténelmi, vagy ilyen rendészeti, vagy ilyen védelempolitikai vetülete ennek a történetnek nincs egyáltalán tulajdonképpen, de aztán mikor ezen gondolkodtunk, én számba vettem, hogy hát végül is foglalkoztunk már olyan filmekkel a podcastban, amik valamiféle jogi eljárásra fókuszálnak, valami perre, valami ilyesmire.
Ott például volt a lengyelekről szóló adás.
Volt a Nem hagytak nyomokat című lengyel filmmel kapcsolatos adásunk, vagy a ugye van egy film a Dreyfus peréről, azzal is foglalkoztunk még korábban, úgyhogy igazából van rá precedens, másrészt meg ugye egy Scorsese filmet már feldolgoztunk, ugye a New York bandái, és hát mégis csak egy elég nagy nevű rendezőről van szó, és hát annyi számunkra érdekes vetülete mindenképpen van ennek a filmnek, hogy a hát úgymond az FBI, bár akkor nem így hívták még, tehát az FBI egy fontos szereplő testületként a filmben, és ami ezt illeti, a létrehozása óta ez volt az első alkalom, hogy a testület, ami a korai nevén a Bureau of Investigation, tehát a BOI, gyilkosságügyben nyomozott. Úgyhogy ennyiben mondjuk egy ilyen érdekes történelmi színfot volt ez a dolog. Ez a történet ugye a 1910-es és 20-as évek fordulóján játszódik, Oklahoma államban, ahol az oszázs törzs rezervátuma található egyébként a mai napig. És hát igazából az ő, nem tudom, a film szempontjából, meg egyáltalán a gyilkosság sorozat szempontjából az ő múltjuk nem annyira érdekes, de tény, hogy háromszor telepítették át őket, hát lényegében erőszakkal, bár ezt úgy nem mondták nyíltan, de ugye ez a, hát egyébként olyan értéktelennek tűnő terület volt a...
Legalábbis ez volt a terv, ugye?
Igen,
sok ház.
Igen. Ugye arról van szó, hogy ahogy mondtad, ugye kőolaj lelőhelyeket fedeztek fel ugye ezen a vidéken, és hát szövevényes módon az történt, hogy az oszás törzs, hát mint törzs, mint hát mondhatni azt, hogy jogi alany, vagy hát mondjuk, hogy jogi személy, mert igazából talán ez a jó jelző, ugye jogi személyként tárgyalt a szövetségi kormánnyal, és megegyeztek abban, hogy ők mint törzs részesülnek a kőolaj kitermelésből származó bevételből.
Ugye hozzá kell tenni, hogy a törzsek ekkoriban, sőt a mai napig igazából így kvázi nem tartoznak a Egyesült Államok igazgatása meg szövetségi rendszere alá, hanem ezek ilyen elkülönült területként vannak jelen, amik amerikai felhatóság alatt állnak, de az államszervezet nem a részei, hanem ilyen. Hát egy kvázi autonómiát élveznek, ugye kicsit olyanok, mint a ezek a bantusztánok voltak annak idején az apartheid Dél-Afrikában, hogy így ilyen kvázi függetlenek, de csak az önnek kell velük foglalkozni igazából.
Hát meg, hogy önmagukat eligazgatják olyan szinten, ami hát elfogadható.
És pénzt nem kell adni nekik, és akkor ugye elvannak ott maguknak. Tehát, hogy ilyen sajátos elfontolás állt-e mögött a dolog mögött. Ugye ez is fontos a film szempontjából, hogy nyilván éppen ezért ugye az amerikai hatóságok nem is nagyon avatkozhattak be. Ez a FBI, vagy a korai nevén, ahogy mondtad, a
BUI,
ez igen. Az, ami így beavatkozott. Nyilván ennek a jogszerűsége biztos megvolt valamilyen módon. Annak ellenére, hogy ugye, ahogy mondtuk, ez némileg egy kicsit ilyen exotoritoriális jelleget öltött.
Igen. Hát ez az a korszak, amit neveznek Magyarországon, vagy hát magyar viszonyok között vadkapitalizmusnak, mert itt elég fiatal intézményekről beszélünk. Oklahoma például 1907-től volt szövetségi állam. Ugye az oszázsok már előtte is ott éltek, letelepítve, de akkortól nevezték őket ugye oszázs nemzetnek jogilag. És hát az a lényeg, hogy adott egy ilyen, hát elég idétlen, meg hát precedens nélküli, meg exotikus helyzet, hogy itt van ez a 2500-as lélekszámú törzs, akikről igazából a külvilág úgy nem tud semmit, meg miért is tudna. És hát azzal szembesülnek, hogy ők lesznek a leggazdagabb nép a Földön. Ugye ez a statisztika bizonyítja, hogy a legnagyobb egyfőre eső jövedelemmel rendelkeztek az egész bolygón. De ugye ezt ugye nyilván nem akarta teljesen annyiba hagyni a szövetségi kormány se. És hát ilyen élelmes tisztviselők kikövetkeztették, illetve kimutatták a saját ugye szövetségi megbízás alatti munkájukkal, hogy hát ez egy komoly kockázatot jelent, hogy itt vannak ezek a elvileg ugye pénzügyileg teljesen analfabéta emberek, és hát hogy
mi lehet. Hát a gyakorlatban is azok voltak.
És hogy hát jó, mondjuk a pénzgazdálkodásról tényleg semmit sem tudtak, meg honnan tudtak volna. És hát ugye az volt a megfogalmazott cél, hogy hát nem lehet hagyni, hogy itt ezt a hatalmas pénzeket esetleg elkutyavetjék szegények, meg hogy még gonosz emberek ugye őket kihasználják.
Hát hogy jól működik ez a rendszer a film alapján, igen.
Igen, és ugye a szövetségi kormány, tehát a szövetségi hatóságok elrendelték, hogy gyámokat köteles rendelni oszázs háztartások mellé az indián ügyek irodája, ami a belügy alá tartozott, meg tartozik Amerikába. Azzal az indokkal, hogy hát ők inkompetensek. Mert hát ezt így megalapították. Erre nyilván voltak ilyen saját mechanizmusaik, hogy mikor számít kompetensnek, meg inkompetensnek egy átlag indián, ugye pénzügyekben. Most erre a film se tér ki, de szerintem ez nem is annyira fontos, mert a döntő többségüket nem tekintette kompetensnek ezen a téren a szövetségi kormány.
És hát, valószínűleg tekintve, hogy ilyen semmiféle iskolázottsággal nem rendelkeztek, azért ez nem volt egy hát, túl, hogy is mondja, légből kapott igen. Állítás.
Hát ők ilyen egyszerű szántóvető indiánok voltak, bölényre vadáztak, meg kukoricát termesztettek, meg babot, szóval. És hát ugye a nagy jogi, mondhatjuk a bukfenc, ugye ott jött, hogy a szövetségi kormánnyal kötött szerződés értelmében ugye minden oszázs, hát most nem mondom, hogy állampolgár, hanem a törzs tag, ugye fejpénzt kap negyedéves leosztásban az olajbevételekből, de, és nagyon fontos, ugye ez a jogosultság örökölhető, és akik például örökölhetik, azok a házastársak. Ez egy 1906-os törvény, csak hogy számszerűsítsük, milyen korszakról beszélünk, és hát nyilván ebből az következett, hogy hát egy elég egyértelmű okot adott arra ilyen, hát ilyen többé vagy kevésbé gátlástalan
haszon leső fehér férfiaknak.
Ja, főleg fehér férfiakról van itt szó ebben az esetben, hogy oszázs nőket vegyenek feleségül, majd aztán eltegyék őket lábalól. Nem is nagyon egyszerűen megfogalmazva.
Bár az alapján, ami a filmből lejött, úgy látom, hogy a közegészségügyt alapvetően nem volt egy túlságosan jó állapotban lévő intézmény.
Nem.
Mindegyik cukorbeteg, meg taldoklik, meg rövid életük van. Hát jó, ezt el is mondják a filmben többször, hogy hamar meghalnak.
Igen, ez jogos, tehát most ebben nem kell annyira belemenni, de hát, hogy az indiánok származása miatt, tehát ugye genetikai háttere miatt, ez sajnos tény, hogy például érzékenyebbek az alkohol függőségre, meg egyáltalán az alkoholra, meg aránytalanul sok köztük a cukorbeteg. Tehát ezek a dolgok is belejátszottak. Azt majd csak zárójelben jegyzem meg egyébként, hogy ezt a jogosultságot ugye el is lehetett adni, és voltak ilyen elmés osztálytörzstagok, akik így részvénycsomagokért, meg ilyenekért eladták a jogosultságokat, de a film szempontjából ez nem lényeges, itt az öröklésen van a hangsúly a történetet nézve. És ugye itt az történik, hogy ugye amikor 1906-ban ezt a szerződést kötik a törzsel, akkor már létezik olajipar Oklahomában már egy ideje, de igazából még nem kifejezetten jövedelmező. Tehát hogy az egész államban például nincsenek finomítók, és még egy ideig nem is voltak. Ugye nem éri meg kitermelni a nyersolajat, meg ugye nem látszik, hogy ebből mégis hogy lenne hatalmas pénz, mert a motorizáció még el se indult. Tehát ugye még amit úgy nevezzünk ma, hogy a második ipari forradalom, az még teljesen gyerekcipőbe jár. De ugye aztán eltelik egy 10 év körülbelül, ugye az első világháború idején, mondjuk a még az első világháborúnak is volt valami hatása ebben, mert ugye felpörgette egy kicsit a kőolaj iránti igényt. Előre nem látott módon ilyen hirtelen hatalmas hozamokat hoznak ezek a kutak. És hát ezzel ugye nem számoltak előre. És hát ugye olyan jövedelmeket lehet itt kasszálni, hogy csomó ilyen haszonlesőnek, hát minden oka megvan, hogy megszerezze magának a...
Eltegyék lávalól a kellemetlen feleségeket.
Tömegével megjelennek ilyen haszonleső férfiak, osztálynőket vesznek feleségül, vagy pedig ilyen-olyan módon elérik, hogy pénzügyi gyám már nevezze ki őket ugye a hatóság. Itt egyébként vannak átfedések, mert voltak olyanok, akik házastársként gyámok voltak, az ugye majdnem ilyen dupla, fokozott késztetés arra, hogy nyerészkedni kezdjenek. És hát ugye kb. 1917-18-tól elkezdődnek ezek az elég gyanús gyilkosságok a nemzet területén, tehát az osztályos nemzet rezervátumában, ezek a gyanús gyilkosságok, hogy ugye feleségek, gyerekek, lányok gyanús módon meghalnak. Ugye itt kezdődik a történet a filmben is. Ez nincs így konkrétan megnevezve, de ilyen 1917-18, amikor...
Hát szerintem 18 lehet, mert ugye már háborúból jön vissza a főszereplő, akit DiCaprio játszik.
Igen.
Meg kell mondani, hogy egyébként egész jól játsza némileg, hát kevésbé okos amerikai polgárt.
Ugye ez a Ernest,
igen.
Nem mondom azt, hogy Ernst, mert az, tehát Ernest, aki a... Hát a kvázi főszereplő ötletgazda William Hale unokaöccse, hát nem egy körmönfort és nem egy okos ember igazság szerint, hát ugye egy egyszerű cowboy és háborús veterán, és ugye a Hale bácsi elhívja így messzi tájra, hogy
itt... Igen, neki ugye elég a nagybátyja a sztori szerint.
Igen.
De nyilván ő szembesült azzal, mint sok veterán az első világháború után, hogy hát itt nehéz visszailleszkedni a civil életbe, és... Nehéz ebbe a társadalomba visszatérni, ahonnan évekre elmentek háborúzni, és hát nyilván egy ilyen lehetőség azért sok jót kínál arra, hogy ő újrakezdje az életét, és itt be is áll rögtön sofőrnek az oszázsok között. A film elején egy nagyon érdekesen bemutatva az oszázsoknak a gazdagsága, tehát hogy itt szórják a pénzt két kézzel, meg vesztek egy autót, és akkor mondja az autónepper, hogy köszönöm szépen, hogy megvették. Ha esetleg kifogyna a benzinből, vagy összetörik, jöjjenek vissza, és vehetnek egy másikat.
Hát ilyen csomó ékszer, ugye nagy
bundák,
ilyen bazi nagy luxusautókkal járnak fel alá, meg hatalmas házak, meg magániskolába jár a gyerek, meg ilyesmi.
Rettenetesen sok pénzük van, és nyilván amit megkaptak belőle, azt ötven is szórják minden szarságra. És itt ismerkedik meg a Molly nevezetű oszázsnővel. Aki egy ilyen átlagos oszázsnő, ugye egy olyan családja van, ahol több lánytestvére van egyébként. És hát ilyen románc szövődik közte és DiCaprio között. Ennek a Hale bácsinak, vagy egyébként Kingnek, ez volt a egyik...
William King Hale, igen.
Egyik neve, amit előszeretette használt, nyilván némileg ilyen uralkodói jelleggel. Már a magyar szinkronban a királyom az szerintem egy picit túlzás volt. Tehát, hogy ez a King, ez direkt az volt jó benne, hogy ilyen áthallásos sztori volt.
Hát ugye elvileg őt akkoriban nevezték úgy, hogy King of the Hills, mert hogy ez egyébként ez egy dombos vidék. Lehet, hogy a Prairie közel van, de alapvetően egy dombos vidék. És ugye ő helyi szinten akkora vagyonnal, meg annyi részesedéssel bír különböző vállalkozásban, meg olyan köztiszteletben álló ember volt, hogy ilyen hát egyébként ilyen helyi kis király volt a mai fogalma. Political boss van ez a kifejezés az amerikai nyelvben, az kb. Ennek meg felnek.
Vagy oligarha is lehet mondani.
Tulajdonképpen oligarha volt ott a megyei szinten, ez teljesen igaz. Tehát, hogy így bratyizott a sheriff-től kezdve minden bíróval, ügyvéddel.
Hát mindenki a zsebébe volt ott a környéken, ez elég egyértelmű a sztoriból is. És hát nyilván Hale azzal hívja oda, kicsit így átlátszóan, hogy szereted a nőket?
Szereted a pénzt? Ugye itt...
Nem kell másnak, csak elvenni ezeket a buta oszás nőket, így néhányszor megpakolni őket, és akkor utána majd jó lesz.
Van egy elhúzódó jelenet ugye már a film elején, amikor hát úgy bizalmasan ugye behívja magához ott a nappaliba, és akkor viszkíznek, és akkor szia, ja, és sose látták egymást, hogy igazából vagy legfeljebb ilyen
évekkel. Hát egy gyerekkorában még szerintem.
És akkor na, hogy vagy, milyen volt a háború, milyen volt a lövészárokban, öregem, stb. És akkor így megdolgozza a srácot, hogy kipuhatolja, hogy tulajdonképpen milyen szinten szeretne ő részt venni az ő terveiben.
Nem biztos, hogy elsznek egyébként, akkor még leesik, hogy őt ilyen nagyobb célokra szánják, mikor berakják sofőrnek.
Hát nem.
És ilyen fuvarozgatja haza ezt a Mollit, és így megjegyzi a Hale bácsinak is, hogy hát egyébként bejön ez a nő nekem.
Igen.
Igen, az elején mondja is, hogy testes nőkre bukik, és hát Molly az így megfelel ennek a Mollett testideálnak, hogy így fogalmazzunk szépen és igen, PC
no,
módon.
No man is no man, igen.
És hát úgy fél így elkezdi bátorítani. Az nagyon ötlet lenne összejönnöttök, mert tényleg egy rendes nő, én hallottam róla.
Rendes igen. Család, rendes nő.
Az nagyon jó lenne.
Nem mellékesen nagy fejpénzt kap. Igen. És sokat hát mondtam volna.
DiCaprio elkezd udvarolni neki, pontosabban Ernst, és egyébként Hale is egy híres színész játsza, ugye már a...
Hát Robert De Niro.
Robert De Niro, így van. Tehát, hogy mondhatni, hogy azért a kaszt terén eléggé adatette magát. Scorsese szokás szerint. Mm. És hát ugye a Ernst elkezd...
Hát úgy szépen eleinte érdekel, mint egy átlag fél, csak hát...
Elkezd igen udvarolni, neki össze is jönnek, megismerkedik a népnek a szokásával. Kap is egyébként ez egy könyvet a Hale-től, amiben így leírják az oszázsoknak a történetét, meg legendáit, meg akármit. Mm. És hát ugye az elején még van egy ilyen kis bizalmatlanság felé, hogy Coyote-nak hívják, mert ugye a Coyote az pénzt akar.
Na hát, mi zabráló, ragadozó állat, vajon mit csinál a Coyote?
Mert a Coyote az pénzt akar. És egyébként a családból összes nő fehér férfit veszel.
Nem átlátszom egyáltalán, mi történik, ugye?
Pontosabban nem veszel, hanem megy hozzá.
Igen.
Majd helyes magyar szó. És hát igen, azért kezdenek látszani a dolgok, hogy valami nem stimmel. Mindenesetre Ernest az eléggé beleéli magát ebbe a családapa szerepbe, meg elmondása szerint szerette is a Mollit, tehát hogy ez nem csak ilyen előre eltervezett dolog volt, legalábbis az ő elmondása
hát
szerint.
Hát az ő részéről biztos, hogy nem, tehát ez valószínűsített, tehát a Hale szempontjából valószínűleg igen.
Igen, valószínűleg számolt ezzel.
Hát hogy valószínűleg nem azért hívta el az unokaöcsét így Texasból egy rancsról, hogy így megismerjen egy idegen kultúrát, és
hát gazdagodjon ezáltal, nem?
Igen.
Amerika nemzetek olvasztó tégeje. Hát, kérlek szépen ez.
Egyébként mondjuk el, hogy az a színésznő, aki a Mollit játsza, Amerikában egy elég ismert színésznő, és történetesen egyébként indián, bár nem oszása, nem fekete lábú, és itt a fekete lábú az nem egy pejoratív jelzőnek szántom, hanem ez a törzsnek a neve. Mellesleg mondjuk el, hogy ugye több mint egy 3 órás filmről van szó.
3,5.
Igen, és ehhez képest így a filmnek a 6. percébe körülbelül már azzal szembesít minket a történet, hogy gyanús módon halnak meg oszázsok így egymás után. De ilyen furcsa indoklásokkal, hogy sorvasztó betegség, meg öngyilkosság, mája, kóma, meg mit tudom én, ezt a valóságban mindent megölik.
Hát igen, ebből látunk is egyébként egy kis vontást a filmben, tehát hogy...
Mit sem sejtő embereket így lelőnek az ablakból.
Hát, a sztori építése az elég korán elkezdődik, bár ez egy lassú lefolyású történet, ezt el kell mondani. Azért már az is, hogy a Mollival összeházasodik, az is legalább egy fél óra, ha nem több.
Tehát, hogy... Persze meg látjuk, hogy ott a társadalmi életüket, hogy így mit dumálnak össze, meg átmennek egymáshoz, és akkor ezt miben van mutat?
Egyébként az a vicces, hogy a Molléknak az anyja az így kifakad egyszer, hogy... Összes lányom fehérekhez ment hozzá, és most mind meghalnak sorban. Ez biztos az Istenek büntetése.
Biztos véletlen egybeesés mama nyugodjon meg.
Hát igen, a mama az már elég gírkészen van, és látja is egyszer egy ilyen izé száll le. Bagoly.
Igen, a, ugye a bagoly motívum fontos például, mert haláluk előtt egy baglyot látnak így álmukban, ami így hozza a halált az ő szokásjoguk szerint.
Igen, tehát hogy ezt ő látja, illetőleg először az első lánya, a Molly egyik testvére hal meg, az úgynevezett sorvasztókorban, amiről senki nem tudja, hogy micsoda, tehát ez így 1918-19 környékén legalábbis egy kicsit furcsa.
Mondjuk azért kicsit átlátszó is, azért tegyük hozzá.
Egyébként hamar kiderül, hogy a helyi orvosok azok, akik benne vannak a sztoriba, nyilván őket is elég jól megkente a King.
Igazából mindenki, aki autoritás volt, a szó klasszikus értelmében az benne volt. Tehát az orvosok, az ügyvédek, az ügyészek, a rendőrök, mindenki.
Hát kivéve a hajzét a törzs tanács, meg hülyére vették.
Ugye a törzs vezetőség az látta egy ponton túl, hogy valami nagyon nem stimmel, de az, hogy Hill bácsi a ötletgazdait nagyrészt az nem esik, de nekik se. Tehát, hogy a, továbbra is ő eljátsza, hogy ő a White Ally, és hogy ő az érdekükbe lép fel, és tiszteli őket, meg minden.
Ja, persze, ezt nagyon jól lehet tudja adni, sőt, hát ugye még pénzt is ajánl fel annak, aki a gyilkost kézre keríti, hogy azért névileg átlátszó. És hát ugye aztán szép lassan látjuk, hogy a családból is eltűnedeznek emberek. Ugye elég vicces módon az, aki ebbe azt a sorvadókorba elhalt nőnek volt a férje, az így hirtelen feltűnik egy másik testvér oldalán, hogy ja, hát ő vigasztalt, amikor sirattam szegény feleség. Ezt csak az oszlázsok hitték el egyébként, hogy ez tök komoly.
És egy ilyen fontos motivum, hogy van az Anna nevű nővére, aki hát ilyen elvált, ilyen részeges, bulizó indián nő.
Ilyen piás, igen.
Piás, és őt meg fejlővéssel oltan találják egy ilyen vízmosásba. Azért volt ő az egyik első áldozat minden jel szerint, mert elvált volt. És ugye mivel elvált, ezért hogyha meghal, akkor nem a férjére száll a... ugye a jogosultság a fejpénz, hanem akkor a testvéreire.
A család többit
és akkor, és hát furcsa módon ugye ők is elkezdenek elhalni, és hát ugye eléggé afelé tendál a dolog, hogy végül nem fog maradni más, csak a férj.
Igen, a Ernest felesége, aki aztán így, hogy nem ő is meghal és marad a férj, igen.
Igen, hát ugye efelé tart a történet, hogy azért olyan gyanús gyakorisággal halnak meg a lány testvérei. Végül ők egyedül marad, mint egyetlen testvére.
Úgy gondolom, hogy idő után a Molly is leveszi, csak hát igazából nincs elég agency ahhoz, hogy bármit tegyen ez ellen, mert amikor...
Az Ernest is adja a hülyét nyilván, hogy hát az hogy lehet, meg mi történik itt, meg azért, tehát hogy...
Mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy... ténylegesen adja a hülyét, nem látja át végig az elején a sztorit, csak később.
Ez igaz, hogy valószínűleg a kezdeti szakaszban tényleg nem látta, mi történik. Mert nem ő volt az, aki ezeket a gyilkosságokat szervezte amúgy, hanem a Hill bácsi.
Hát, gyakorlatilag egyébként a Balek szerepére kellett, mert elég egyértelmű teszi a film is, hogy valószínűleg őt is elpatkoltatták volna utána, mert ugye a Hill az magára iratja az ő jogait, hogyha örökölne.
Igen, és hát eléggé úgy tűnik a filmben is, meg a valóságban is, hogy Hill számára azért annyira nem voltak fontosak a családi kötelékek, hogy
a pénzt azt úgy áldozza.
Hogy erről a hatalmas vagyonról inkább lemond, csak hogy a drága unoka
a családnak jó legyen, igen.
Hát szóval nem történt volna így.
Valószínűleg egyébként is egy ilyen proli gyerek volt ez az Ernest, szóval kinek hiányzott volna. És egyébként egyszer mondja is neki Molly, amikor már ott mérgezi a vége felé, hát úgy vége, hogy a plot résznek a végén, utána még egy órás tárgyalás van a végén, meg nyomozás, meg akármi. A inzulinból, amit kapott a cukorbetegségére, a Molly beleraktak valami cuccot, ami elkábította meg, így lassan ölte meg, szedálta le a fenébe.
Igen.
És így tiszta pillanatában megjegyezte, hogy tudod, hogy te fogsz következni utána.
Igen. És az inzulin itt ugye azért is fontos részlet, mert ez még az inzulin teljesen korai szakasza volt a történelemben, és egyébként nagyon drága volt, akkor még sokkal drágább, mint ma az inzulin, és így az egész világon a film szerint öt ember volt, aki inzulint kapott, és Molly volt az egyik. Ami szerintem 1922-ben teljesen hihető. Tehát így. És hát igen, ugye afelé tándának a dolgok, hogy ő a következő áldozat, de ugye itt azért hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy marha hosszú a film, vagy annak tűnik, de nincsenek benne üres járatok, tényleg. Nincs benne olyan jelenet meg történeti szám, vagy bármi, amiről azt hinni az ember, hogy ez csak egy ilyen értéktelen.
Ilyen filler, hogy teljen a menetidő, nem ez.
Mert ugye itt látjuk, hogy mi történik a háttérben, hogy a Hillnek nem ez az egyetlen ilyen titkos projektje, hogy úgy mondjam, hanem még mindenféle más dolgot csinált. Tehát, hogy életbiztosításokat kötett kvázi indiánokkal, akiket aztán így megölelt, és akkor ő a kedvezményezettje a életbiztosításnak, ugye volt egy ilyen ügye is legalább egy, és akkor még vannak egyéb dolgok. És ugye van egy csomó ember, aki a keze alá dolgozik, akiket ugye lefizet meg, akiket bevesz a buliba, és általában azért veszi be őket a buliba, mert ők maguk is bűnözők, meg büntetett előítéletűek.
Igen, jellemzően ilyenekkel dolgozik, és ugye Ernest többször is elbassza egyébként ezt a rábízott feladatokat. Az első alkalommal van egy ilyen helyi építő munkásként dolgozó fickó, aki egyébként abban él, hogy az oszázsok sírjait kirabolja. Tudni kell, hogy az oszázsok, amikor eltemetik a halottaikat, akkor ilyen ékszereket meg minden lószart rajtuk hagynak, nyilván ilyen ősi szokások szerint. És hát a sírrablók ezt rendszeresen kihasználták, és a friss sírokat azt végigfosztogatták. És hát Ernest kitalálja, hogy mekkora ötlet lenne egy kis biztosítási csalásból még plusz pénzt szerezni, és ellopatja a kocsiját ezzel a fickóval, hogy menjen el majd megölni az egyik indiánt, akit el akart etetni a hél láb alól. Ő esetében egyébként azért akar eltetetni láb alól, mert csak gond van vele, ilyen depressziós fickó, aki mindenhol csak problémákat okoz, meg zűrös alak. Viszont kötött a nevére egy elég nagy értékű életbiztosítás, és valami 25 ezer dollár ütni a markát.
Hatalmas pénz volt, igen.
Persze, hogy ilyen pár száz dollárokból így hónapra nem tudtál élni, tehát hogy rohadt sok pénz. És nyilván nem tűnik fel az indiának se, hogy a nevére kötöttek egy 25 ezer dolláros életbiztosítást. Szerintem tartja furcsának, vagy gyanúsnak.
Úgyhogy a Hill bácsi a kedvezményezett benne.
Nem csiliggel sehol a vészcsengő a fejében. És nyilván elkapják a rendőrök ezt a fickót, és hát ugye bevarják, úgyhogy nem tudja végrehajtani a feladatot. Hogy kénytelenek egy ilyen hegyi parasztot kiválasztani, egy 8 gyerekes, nem túl okos fickót.
Hát ilyen szeszfőző.
Igen.
Szesztiló, mivel játszódik a történet, tegyük hozzá, tehát hogy az illegális szeszfőzés az mennyire külön sikeres ágazat.
És hát ugye kiadják neki, hogy haverkodjon össze vele, ez a része még megy és iszogatnak együtt, mit tudom én, meghívja piálni akármi. Aztán, amikor kiviszi valahova ilyen külső helyre, akkor szemből lője fejbe, és hagyja ott a pisztolyt nála, hogy öngyilkosságnak el tudják könyvelni. Na most ő ehhez képest hátulról fejbe lövi, majd visszaviszi a pisztolyt Ernestnek, és közli, hogy vége a munkának, ő többet ilyet nem vállal.
Igen, és ezen humorizálnak is a film, hogy olyan nehéz megkülönböztetni a fejet elejét a hátuljától, öreg. Ugye ez is egy tök jó ki van fejtve, hogy Ernestet bevonja a bizniszébe lépésenként.
Ne, folyamatosan mindig közelebb csalja. Ugye,
és hogy... aztán rábíz, hogy bűncselekményeket szervezzen igazából. Tehát, hogy embereket szervezem be a különböző ilyen gyilkosságokra, meg ilyesmire.
Igen, hát ugye el is fenekeli egyébként Ernestet, amikor ezt a biztosítási csalást kitalálja nagy okosan. Lesítelje azt az embert, aki így képes is lett volna ezt a feladatot végrehajtani. És hozzá kell tenni, egyébként a Hale az szabadkőműves, és abban is valami magas tisztséget ért el.
32-es szintű, a fölött már csak egy szint van, vagy valami ilyesmi, igen. Tehát,
hogy... És egy ilyen szabadkőműves ilyen
páholyba
seggeli el egy vastag könyvvel.
Hát figyelj, hát a fegyelmező nagybácsi, hát.
Feledet kell tartani a családba.
Igen.
De fokozatosan haladunk afelé, hogy ugye egyrészt a család megmaradt részét folyamatosan nyírják ki, másrészt ugye egyre inkább érezzük, hogy Molly lesz már lassan az, akit el kell tenni lábbalól. Ugye hozzá kell tenni, hogy a félre gyerekeknek sincs egyébként sokkal jobb helyzete, tehát hogy őket is simán kinyírják a pénzért.
Igen.
Ugye van is az egyik fickó a filmben, mellékszereplő, aki orgyilkost akart felfogadni, hogy a két féloszázs nevelt gyerekét azt megölje.
És így kérdezi az ügyvédtől, hogy ha életbiztosítást kötünk a nevükre, és én vagyok a kedvezményezett, és meghalnak, akkor ugye én kapom meg azért a kőolajjogosultságot.
És az ügyvéd megjegyzi, hogy egy kicsit átlátszó, nem gondolod?
Olyan érzésem van, uram, mint hogyha meg akarná ületni a két nevelt gyerekét. Ha nem,
dolgok. Soha nem tudnék én olyat. És ugye az egyik jelenet az, amikor az egyik házat felrobbantják, ebben él ugye ez a fehér fickó, aki elvette a második testvért az első halála után a családból. Nyilván őt azért kell kiiktatni a feleségével együtt, mert ő ilyen imposztor, tehát nem a Hill szervezte be a bizniszbe, hanem így a saját kontójára próbálja a pénzét összeszedni.
Meg hát úgymond egyébként mondjuk így, hogy egyszerűbb volt egyszerre megölni őket, mert másképp ugye a másikra száll a jog, és akkor azt is külön megölnék.
Hát de, ezért mondom, hogy
de akkor már egyszerűbb így.
Igen. Ő nem a Hillnek az embere, jel szerint.
Nincs benne ebben az egészben.
Ugye Ernestre is eléggé gyanúsan tekint, tehát hogy sejti, hogy Ernesték állnak itt az egész sztori háta mögött, és így ugye nem nagyon hajlandó vele haverkodni, amit Ernest az egyébként zokon is vesz. És hát ilyen robbantó szakembert felkelnek rá, aki így az égbe röpíti az egész házat. Megjegyzik, hogy kicsit talán túl sok lett a dinamit, mert ilyen szikcakat végtagok meg. A cselédséggel együtt robbant fel a ház, mert nyilván egy ilyen oszásházba cselédek is voltak.
Igen, a házvezető néni is gyere.
Így meg is jelzi talán a polgármester, vagy rendőrfőnök, nem tudom, a Hillnek, hogy lehet, hogy egy kicsit túlütél a célon, nem gondolod. Szóval, mi ez a kézit? Ja, csak a szobalány egy darabja, ott 50 méterre is találtak belőle.
És ugye, tegyük hozzá, hogy nem csak oszázsokat ölnek, ez is fontos történeti szál, hanem mindenkit megölhet ugye Hill, meg hát akik még ebben az egész bizniszben részt vesznek, akiről feltételezik, hogy esetleg leleplezné a dolgot, mert általában az oszázsoknak ugye fehér ügyvédje volt. Ugye volt ügyész, aki vizsgálta ezt a dolgot, mert megbízta a törzsi vezetés, és ezek az emberek is nagyon gyanús módon meghalnak, tehát mondjuk így halálra késelve megtalálják valami csatornában a fővárosba, meg kiesett egy vonatból, meg ilyen hasonló módon meghalnak.
Ugye ezek is egy magándetektív egyébként, akit megszagolja, hogy valami ügy van, meg megbízás, hogy eladja magát, hogy Európa, meg ilyen egzotikus helyek, fővárosai mind járt, és micsoda nagy ember, aztán egyszer csak a hotel szobájában megölik élnek az emberei. És így kérdezik, hogy hova tűnt egyébként a magándetektív. Hát biztos lelépett a pénze, hát tudod, hogy milyenek ezek, eladják magukat, aztán nem csinálnak semmit. Ugye az egyik ilyen fehér fickót el is küldik Washingtonba, hogy ott beszéljen az indián ügyeknek a megbízottjával.
És hát úgy megszúrkálják.
Hát igen, az utcán itt a szúrják gyakorlatilag, tehát hogy eltesznek ilyen embereket is az útból, akik ugye be akarnának zavarni a képbe.
És egyébként ugye, ahogy a film bemutatja, a valóságból is az történt, hogy annyi gyilkosság történt már így felderítetlenül, meg hát annyi haláleset történt, amiről meg se állapították, hogy gyilkossága, nem elkönyvelték ilyen öngyilkosságnak, meg balesetnek, meg minden. Hogy hát végül a törzs vezetése az közvetlenül az elnökhöz volt kénytelen fordulni, Coolidge elnökhöz, és egyébként ez azt hiszem nincs benne a filmben, de ugye a törzs azt is vállalta, hogy a nyomozás teljes költségét fizették, így is lett végül. Ő úgy volt miből, de akkor is.
Könnyebb mobilizálni a szövetségi hatóságokat, úgy gondolom.
Igen, és akkor ezen a ponton a belügy, a FBI előtt szervezetét ugye ráállította erre az ügyre, hogy vizsgálják ki a gyilkosságokat.
Igen, el is hangzik a J. Edgar Hoover neve, aki ugye az amerikai politikának egy nagy túlélője volt. Igen. Mindenkiről volt dosszia, így nem volt nehéz pozícióban maradni.
És valóban ekkor már fiatal kinevezett igazgató volt a nyomozó irodánál, és ő rendelte el egyébként magát a műveletet, magát a nyomozást. És ugye a filmnek ilyen kétharmadánál valahogy így már az van, hogy magát a folyamatot látjuk, hogy...
Igen, már ugye megjelennek a nyomozók, először meg nem tudjuk, hogy ők azok, tehát hogy megjelennek ilyen műkarakterek random, és utána meg összegyűlnek egy mezőn, hogy egyébként az FBI-hoz tartoznak. Megjelenik valaki, aki azt mondja, hogy nekem oszás felmenőim voltak, és én is indián vagyok, és ismeritek-e ezt, vagy azt, vagy amazt, hogy elkezd kérdezősködni, nyilván mindenki segít neki, mert hogy... És akkor közbefügyel, hogy miket beszélnek. Van akkor, akik a biztosítási ügynökség embereinek átszázzák magukat, és hát így megtagadják a 25 ezer dolláros életbiztosítás kiadását, mert hogy hát ez gyilkosságra nem vonatkozik, csak öngyilkosságra. Vagy az nem gyilkosság volt! Próbál itt magyarázni magát, de hátul a fejbe lőtte magát, és fegyvert se találták meg.
Ez mondjuk, igen, kicsit átlátszó.
Igen, úgyhogy ilyen dolgokat csinálnak, és akkor a végén összefutnak a szálak, hogy látjuk, hogy ezek igazából az FBI nyomozói voltak, és hát megbeszélik azt is, hogy valamire készülnek.
Hát ugye Molly már így lényegében haldoklik,
Hát igen, ugye Ernest az kevert az inzulinhoz a mérget, és hát így Molly már így látja a bagyot, meg így fetreng az ágyba, és szenved. Ami egyébként láthatóan tényleges fájdalmat okoz Ernestnek, de hát a pénz az nagyobb hatalom, mint a szerelem az ő számára, úgyhogy...
Hát nem mer közbelépni amúgy sem, mert hát...
Hát egyrészt tart a Hilltől, bár de azért már szerintem ő is kezdi levenni, hogy nem sokáig élvezi majd ezt a vagyont, mert itt is valami fejbe lövik hátulról az erdőben. És akkor ekkor lép közbe ugye a nyomozóhatóság. Ugye már itt megneszeli közbe Hill, hogy itt valami nem stimmel, és elkezdi elvarni a szálakat. Hát ilyen előre bejelentett bankrabláshoz elküldi ezt a sírrablót, hogy megszabaduljon tőle. Pekhére egyébként több pont el fogják élve. Szóval az egyik bolt tulajdonosnak, aki itt pénzzel kisegített, hogy figyelj, már azt hallottam, hogy este ki akarnak rabolni, jobb, ha itt fegyverrel készeléd válsz.
Ezt hallottam,
aztán igen. A robbantós fickót meg elküldi oda, és így nagyon is lövik ebben. Tehát, hogy próbálja elvarni a szálakat, nem sikerül mindet sajnos, az ő szempontjából sajnos, és hát ugye Ernestet elkapják.
Igen.
És így szembe állítják ezzel a kocsirabló csávóval, hogy hát nézd, van bizonyítékunk. És ő itt egy kicsit megtörik és bevallja az egészet, hogy hát igen, ezt terveztük. Akkor a helyet is elkapják után, és akkor indul a utolsó nagy történeti egysége a filmnek, ez a nyomozás, meg a bírósági per.
Ami
hát gyakorlatilag az igazságszolgáltatásnak a kerekei, ahogy mozgásba lendülnek, ezt mutatja be. Meg kell mondani, jogi szempontból azért az eljárással, hogy vannak problémák, az szerintem némileg eufemizmus. Tehát ugye egyszer csak a védelemnek a képviselője az ügyvéd, akit egyébként Brandon Fraser játszik a Mumia filmekből, ismerős lehet. Mostanában tért vissza Hollywoodba, mert betegsége meg mi egyébe volt, jó volt egyébként itt viszont látni. Ő közli a bíróval, hogy hát szeretne négy szemközt beszélni a vádtanújával, Ernesttel. Mondjuk úgy, hogy gyakorlatilag minden szabályt megszeg. És ami viccesebb, hogy Ernest ebben bele is egyezik, és el is megy a Hill bácsinak a házához, ahol így a lelkére beszélnek, hogy tagadnod kell mindent, téged megvertek, kínoztak.
Igen.
Mert hogy nem tedsz rá vallomást, majd segítünk neked is utána, ne aggódj. Igazából gyakorlatilag az egész rész arról szól, hogy Ernesti törlődik, hogy akkor most valljon, ne valljon, mi legyen. Egyszer erre gondol, arra aztán arra gondol, közben egyébként Molinak is megmentik az életét. Kórházba viszik és ott kikurálják, így elég hosszú folyamat a montázs alapján, amiből mutatnak, mire úgy újra lábra áll, meg elkezd gyakorlatilag ilyen emberként létezni újra ez a hosszú leszedállás hát után.
Nem pedig úgy, mint egy zombi.
Hát igen, ilyen, tényleg ilyen zombi szintre levitte a férje, és hát akkor újra találkoznak. Molly először még egy picit azért így nyitott felé, tehát hogy biztos nem volt benne, meg biztos nem úgy volt. Szóval a perben látjuk, hogy ahogy kiderül, hogy a testvére is benne volt a gyilkosságokban, ő maga is val, hogy erről végig tudott, és ez volt a terv, végig ez volt a terv, hashtag.
Egyébként valóban a Ernestnek a testvére is benne volt. Igen.
És akkor így kezd kirajzolni előtte a kép, hogy hát itt nem stimmelnek a dolgok Ernesttel sem, és így megkérdezi tőle négy szem közt, amikor utoljára beszélnek, hogy az mind remek Ernest, hogy te tényleg szeretsz engem, meg ilyenek, de mit raktál abba az inzulinba?
Mit adtál nekem, és hát úgy ő nem tudja bevallani az igazságot, nem képes rá, hogy megtegye.
Csak inzulin volt, hát mire gondolsz? És akkor így feláll és kisétál a nő.
Igen. El is váltak egyébként.
Igen, igen, utána van egy ilyen epilógus
vagy
rész.
Hát, vagy hát Molly elvált, pontosabban igen.
A Hillt azt elítélik, ugye Ernest mindent bevall rá. Hitegették egy ilyesmivel, hogy vád alkú lehet, hát ez nem történik meg. Őt is bemeszelik elég hosszú időre a börtönbe. És akkor van egy ilyen úgynevezett epilógus rész, amikor...
Ami egyébként történelmileg hiteles, mert ugye az epilógus rész úgy van megoldva, hogy volt egy rádiójáték, ami a valóságban is ezzel foglalkozott. És ugye azt mutatják be, hogy ahogy ezt a rádiójátékot felvették a stúdióba. És egy Scorsese saját magát is beletette egyébként a bejelenetbe, mint felolvasó. Ez nagyon tetszett.
És hát ugye itt kiderül, hogy a Hill az engedménnyel szabadulhatott, aztán...
Igen, kegyelemmel szabadult, és...
Visszatért az államba, és mert ott tovább működött, de már utána egy öreg otthonba halt meg egyébként.
Igen.
Meg ott szitta az Ernestet, hogyha tartani tudta volna a száját, milyen királyokként élhetnénk most.
Igen.
Egyébként a börtönből is tovább itt az oszás barátainak, úgymond, hogy mennyire szereti őket. próbált még gesztusokat tenni, bár szerintem ezen a ponton már alig ha hiszem, hogy sokan hittek volna az ő ártatlanságában. Az Ernest meg a testvére egy ilyen lakókocsi parkban haltak meg, ami hát mondjuk ugye az amerikai nyomornak a legalsó szintje, amely a lakókocsi parkba kell élned.
Hát, ugye, ez egyrészt igaz, másrészt szép kort megélve, és hát békés körülmények között haltak meg mind a ketten, ugye a két főkolompos. Mindegy, rájátszva erre a... Van ez a népi bölcsesség, tudod, hogy csak a jók mennek el hamar. Mm. És ezek a gonosz terül szemétládák meg mindig ilyen 80-90 évig élnek.
Ez a Molly is hamar meghalt, valamikor már 30-as években.
37-ben halt meg, hát a cukorbetegség az, meg annak a komplikációi végül is, ugye 50 éves korára kivégezték szegényt. Úgyhogy hát ő nem érte meg ezt a 80-90 évet, az biztos. De hát ugye a két jó madár az igen, és erre azt hiszem nem tértek ki a filmbe, de ez egy ilyen egészen hihetetlen rétes tészta volt a helyi történelemben ez az ügy, mert ugye háromszor tárgyalták újra az ügyet. És végül egyébként ugye noha itt több mint 9 gyilkosságról beszélünk, ugye hát minimum, amiről bizonyíthatóan gyilkosság volt, ugye a tény az, hogy a Hale-t egy konkrét gyilkosságban ítélték, tehát a többit nem is bizonyították rá. És a Ernestnél meg két gyilkosságot, ugye ez a robbantás. Mert ott a, hát ugye a végrehajtó vallomása miatt ugye őt bűnösnek találták.
Robbantó, ugye.
Igen, de itt azért ugye azt is látni kell, hogy most tök jó, hogy volt ez az egyébként 3 évig húzódó, hát úgymond FBI vizsgálat, és ugye a végén volt a per meg, és a többi, de ugye ezeknek a gyilkosságoknak egy teljesen elenyésző töredékét vizsgálták ki, azért lássuk be.
Igen, tehát hogy azért ennek van egy elég erős olyan mondani valós, hogy az utazásokat igazából cserben hagyta az amerikai állam, mert nem segített akkor, amikor szükségük lett volna rá.
Hát egyébként a szövetségi kormány azzal segített végül az osztályokon, hogy volt egy rendelet 1925-ben, hogy ezen túl az osztály jogosultságokat csak olyan örökölheti, aki legalább féli osztály. És ezzel egyébként nagy részt véget értek ezek a gyilkosságok, nem is tudom miért.
Rájöttek, hogy uppá, ezzel az egészen van egy apró probléma.
Igen. Mellesleg ugye a rezervátum a mai napig ott működik, és a mai napig van ez a negyedéves juttatás intézménye. Másrészt egyébként a jogosultak elég nagy töredéke, tehát mondjuk egy ilyen negyede vagy efféle, az egyébként nem oszás, de az azért van, mert az évtizedek alatt eladogatták. Meg az öröklések azért folytatódtak ettől függetlenül, hogy volt egy gyilkosság sorozat, tehát ugye attól még volt ugye az öröklés. Más kérdés, hogy nyilván az olajipar az ma már nem annyira hoz nagy pénzeket Oklahomába, mert a mezők nagy részét ugye kimerítették azóta. De hát ugye ez az olajipar rögvalósága. És hát egyébként ugye azzal ér véget a film, hogy bemutatják a végkifejletét ennek a rádiójátéknak, de szerintem ez is tök jól el volt találva, mert tényleg mindent megmagyaráztak a végére.
Abszolút, meg minden szállat el is vartak egyébként ezzel a végén, tehát hogy nem volt olyan, hogy valami, ami fontos lett volna, az ne került volna lezárásra.
Igen. És ami szembetűnő számomra, hogy az FBI-t azért ilyen filmekben nem szokás ilyen semleges módon bemutatni, mint ebben. Tehát, hogy azért Lenz szerint egy kicsit olyan rossz fiókként tűnnek föl, vagy legalábbis olyan kérdéses dolgaik vannak, amikor bemutatják őket ilyen.
Igen.
És most nem ezekről az idétlen true crime sorozatokról beszélek, hanem a mozifilmekről, meg TV filmekről, hogy itt egyáltalán nincs ilyen, tehát hogy nem úgy tűnnek föl, mint akik alantas eszközökkel dolgoznak.
Hát igen, azért valóságban tettek olyan dolgokat, amikkel így rászolgáltak erre, tehát mondjuk egyszer tudom, hogy lekapcsoltak egy ilyen dark webes gyerekpornó hálózatot, és még tovább működtette az FBI ezt a hálózatot egy pár hónapig, hogy még pár embert így fel tudjanak göngyölíteni. Hát igen. Ami mondjuk utána némi kritikát szült az amerikai közvélemény részéről, hogy talán azért mégis az állami szerveknek a gyerekpornó terjesztésben nem kéne közreműködnie.
Akármilyen indokkal is teszik, ja. Hát igen, ilyen ez a pop szakma. És érdekes még, hogy a helyszínen forgatták a filmet, ezt mondjuk el. És sok oszázs úgy tevékenyen részt vett ebben is a tiszta meg minden, sőt még segítettek a forgatásban. Például ott a megye fővárosában még úgy át is építették a fő utcát a forgatáshoz, legalábbis a sok jelenethez erre szükség volt. Úgyhogy Scorsese-ből egy ilyen helyi elfogadott celebritás lett, amiatt, hogy felkarolta ezt a dolgot. És egyébként azért korolta fel a dolgot, mert a, ugyanazzal a címmel, mint a film, tehát az a Killers of the Flower Moon, 2017-ben megjelent egy ilyen oknyomozó könyv, ami ugye ezeket a gyilkosságokat mutatja be, ilyen bestseller könyv volt, és ugye ez alapján készült a film, és Scorsese úgy gondolta, hogy ez úgy méltó a feldolgozásra egy filmnél, és ugye ő vitte keresztül ezt a dolgot. Tulajdonképpen ugyanezt történt a New York Bandai esetében is, ugyanez volt a folyamat. A kezenyomát viseli a film, szóval hát igazából minden részletében nagyon jó.
Kedveli a Scorsese filmeket, az nem fog csalatkozni, azért már túl van az élet a zenitjén, meg ugye a kreatív munka a zenitjén is szerintem a Scorsese. Szóval ne számítson arra senki, hogy ez lesz élete legjobb rendezése, meg a legjobb film ever, amit csinált, ezt azért nem állítanák. De nagyon jó iparos munka, gondosan megcsinált, nem is ez a szájba rágó, sem moralitás, sem semmi szempontjából, mint amit megszokhattunk a napság lebújtatott ilyen Marvel filmekből, meg hasonlókból, hanem azért felnőttként kezeli a nézőt. És nem mondja ki nyíltan, hogy nem jó dolog megölni a hosszás feleséged a pénzért, de azért úgy nagyjából sejtjük, hogy ezzel az állítással egyetért. Annak ellenére, hogy nem mondja ki öt helyen nyíltan.
És egyébként a téma ellenére, a téma jellege ellenére azért ilyen kultúrharcos vonatot sem nagyon lehet benne szerintem úgy nyíltan
nézni. Nem, nincsen ilyen fehér bűn sem, vagy ilyesmi.
Tehát nincsen idétlen ráolvasás, mint sok ilyen sorozatban.
Ja, persze. Ami mondjuk egy kicsit nekem már e felé mutatott ez a túlzai faizavargásokat többször megemlítik, mint valami hihetetlenül fontos eseményt.
Ami Oklahomában történt ugyanabban a korszakban, de úgy nincs semmilyen áttételesen se köze ehhez az egészhez. Tehát...
hozzá kell tenni, hogy ezt az egész eseményt igazából a mai ilyen BLM meg hasonló mozgalmak mentén találták újra meg ezek a fekete...
aktivisták.
Fekete aktivisták, tulajdonképpen ez a jó szó rá, megtalálták újra, mint az a pont, amikor tönkretették a fehérek az éppen formálódó fekete középosztályt. Mondjuk nevetséges, tehát az egész túlza, az egy ilyen hangyapösnyi valami volt ott Oklahomában. Ráadásul ugye egy ilyen fegyveres összecsapás volt ilyen helyben. Leégett több ház a negyedbe, de ez a pusztítás, amit ott mutatnak, tehát tényleg ilyen Hiroshima meg Nagasaki szinte mutatják ott a pusztítást, azért az némileg túlzás.
Igen. Hát hogy a jó valóságban meghalt ugye 24 fekete és 14 fehér, körülbelül ez volt a számarány, tehát hogy nem egy ilyen teljesen egyoldalú mészállás volt.
Hát meg ugye, de azért nem is volt hatalmas jelentősége egyébként azon túl, hogy manapság ezek a kultúrharcosok újra megtalálták.
De az osztályok szempontjából meg nulla.
Hát a film szempontjából meg különösen, igen. És talán esetleg azt akartál bemutatni, hogy ezek a faji ellentétek a korszakban milyen fontosak voltak, de akkor elég lett volna egyszer megemlíteni, nem emlékszem, hogy kétszer vagy háromszor még szó van benne róla.
Illetve amit furcsáltam, hogy a szintén két rövid jelenet elejéig, de szerepel benne a klán, amit mondjuk...
Ja, igen.
Most ugye jó, Oklahomában létezett a klán, meg egyébként szegregációpárti volt Hél a leírások szerint, meg demokrata. Más jelentett, mint ma.
A demokraták a valójában rasszisták, itt a bizonyíték.
Hát itt egyébként valóban.
Biztos egyébként, mert egyszer, amikor a klánt említik, akkor megjegyzik, hogy az osztályi gyilkosságok felderítése érdekében a klán segítséget ajánlott a törzsnek.
Amit minden további egyébként el lehet inni róluk. De egyébként aztán úgy nem folytatják ezt a szállat, benne hát van a filmben, de...
Gyakorlatilag egyszer megemlítik őket, meg az egyik ilyen felvonuláson látjuk, hogy köszön ott a helyi nagy varázsló, vagy nem tudom, hogy hívták ezeket a helyi
főfejeseket. A varázslókat, igen, igen.
Köszön itt a helyi varázslónak, hogy szevasz a Hél, és akkor megy tovább.
De mondjuk az is igaz, hogy nem csámcsog ezen a film, szóval.
Hát inkább így a korszaknak a bemutatásához szerintem hozzátartozik, ugye hozzá kell tenni, a korábban már említett Wilson elnök volt az, aki a Klán és Pétert visszatérésének egyik fő okozója.
Valóban. Tehát ugye kerek történet, lezárt történet. Azt emberileg megértem, hogy a 3,5 órás időtartam az mondjuk sokaknak taszító lehet, vagy hát riasztó, de...
Mi is óckodtunk tőle, meg kell, hogy mondjam. Hát nyilván nem az este 8-as vetítés feltétlenül az, amire menni kell ilyen esetben.
Igen, szándékosan nem esti vetítésre mentünk mi sem, ezt mondjuk el nyugodtan. Nem is ajánljuk az ilyen időpontot ehhez. Tehát azért ugye személyleg frissen üljön neki, aki meg akarja nézni. Tehát...
Hát igen, azért az a figyelést igényli. Tehát ez nem az a film, amit az ember porszívózás közben hallgat.
Igen.
Egy ilyen átlag Marvel film, hogy...
Meg hogy közben mosogatsz, meg nem tudom. Ide erről nincs szó, itt, hogy az ember H.R. Studytért figyelni kell. Tehát sok a szereplő. Mégis a történeti szál is több, mert ugye...
Hát mondjuk a történet az nem egy túlzottan bonyolult, hát de...
A lényegét tekintve egyszerű dologról van szó, csak hát szövevényesek a személyes viszonyok.
Meg is megyeztek egyébként kritikaként az, hogy kicsit hiányzott az emberi vívódás a több karakterből.
Ez igaz.
Ez ezt azért egy picit szomorú volt, hogy meghal Molly, de így különösebben nem adta jelét, hogy ez így nagyon földhöz vágná. Mérgezte tovább gond nélkül.
Hát igen, ha figyelembe vesszük, hogy ugye utólag kimutatták, hogy voltak itt olyan fehér gyámok, akiknek mondjuk a gyámsága alá tartozott 11 osszázs és mondjuk 8 gyanús módon meghalt rövid időn belül, meg ilyen hasonló számarányok voltak, akkor az azt jelzi, hogy itt különösen fenntartásuk nélkül ölték meg őket, szóval...
Hát mészárolták gyakorlatilag ezt az egészet.
De hát most azért szerintem nem kell külön kihangsúlyozni, hogy most az indiánokkal szemben milyen előítéletek voltak meg, stb. Szóval.
Igen, meg is jegyzik egy helyen, hogy egy kutyagyilkost könnyebb lenne elítélni, mint aki megöl egy indiánt.
Igen, és hát ugye ez ugye 1910-20-as évek, ugye a vadnyugat korszaka, meg a frontier korszaka, az mondjuk jó, mondjuk 40 évek korábban, vagy 30 évek korábban lényegében véget ér, de azért még a kulturális emlékezete ott jelen volt. Meg hát ezek az előítéletek semmit sem változtak annyi idő alatt, szóval ugyanolyan koszos izének tekintették őket ilyen vörösbőrűnek. Meg
azért emlékezzünk, hogy még egy fél évszázaddal a polgárjogi mozgalom előtt vagyunk.
Tehát szó nem volt arról, hogy itt bárki is ígyra szállna az ő polgárjogi
mozgalom. Persze, persze.
Nem volt semmilyen. Később igen, de akkor egyáltalán nem. Hát akkor ez volt a kulturális közeg, és ezt a film egyébként jól be is mutatja.
Igen, ebből a szempontból jól nyúlt egyébként hozzá, tehát hogy nem van túlzott érzékenységgel, meg nem túlzott kritikával, hanem gyakorlatilag bemutatja, hogy ekkoriban így gondolkoztak az emberek. Hát most igazából annak, hogy most ahogy gondolkozunk, azt visszavetíteni, és így a arcukba olvasni a múltban élőknek, hogy hát ők hülyék voltak, ez nem egy túl produktív dolog, mert...
És ugye érdekes, hogy lehet, hogy az osszázsokat minden fenntartás nélkül elteszik lábalól a pénzért, de ugyanakkor nem nézik őket hülyének, meg nem nézik le őket a szó köznapi értelmében. Tudják, hogy most jó lehet, hogy szólják a pénzt néha, de azért ugye megvan a magukhoz való eszük, és azért gyanakodnak, meg azért távolságtartással kezelik a fehér embert. Sőt, ugye van egy ilyen elég elnyúló jelenet a filmben, amikor a törzsi gyűlésen, ugye, amit összehívtak a gyilkosságok,
ugye
ott a törzsfőnöken meg a emberei ugye kifejtik, hogy miért van szükség arra, hogy ezt kivizsgáljuk, és milyen helyzetben vagyunk, hogy látszólag tök jó dolog, hogy itt kapjuk a pénzt, de valójában ez egy csapda is, és hogy célpontokká váltunk, és ezt mind elmondja. És mindezt teljesen hiteles módon teszik. Tehát az ember teljesen el tudja fogadni, hogy tényleg ez volt a helyzet.
Mondjuk aztán van egy ilyen kicsit talán komikumba hajló ilyen ökörrázás, hogy régen ezeket az embereket mi megöltük, mint a törzs, és
igen,
most is odaadják nekünk, akkor majd mi fú, csúnyán végzünk velük, hát ugye ehhez képest a Hél az ilyen öreg otthonba halt meg.
Igen.
Nem álltak rajta bosszút, miután visszatért a Klaun, ami visszament oda lakni egyébként. Olyan nagyon nagy logisztikai problémák se lettek volna ez, hogy ott valahogy utolérjék.
Igen. Hát, hát jó, lehet, hogy aztán élt máshol is, de élt Oklahomában is, és hát nem élt a Letózió, meg egyébként az Ernestet sömök végig ott élt, szóval.
Ja, már csak ilyen ökörrázás volt igazából, ami nyilván érthető dű, csak kicsit komikus, hogy itt előadják, hogy na majd még rendetekünk.
Egyébként ugye az osszáns közösségben saját maguk se beszéltek ebből a dologról utólag, tehát még évtizedeken át semmit se.
Nyilván egy ilyen dolgot azért nagyon nehéz elrendezni. Hát látjuk, hogy bármilyen más léptörténetél van ilyen, az elég komoly.
Igen.
Tömeges pszichózis szül, meg ilyen tömeges pszichikai problémákat okoz, ha ilyen történik.
Igen.
Hát meg is említik, hogy a Mollynak a haláláról szóló táviratban nem szerepelt az, hogy egy gyilkosságok vagy bármi, hanem csak így meghalt így röviden.
Miért, de semmit nem fűztek hozzá, igen. Tehát, hogy persze. Egyébként olvastam egy leírás, hogy ugye sokan közülük azért nem beszéltek erről évtizedekig, mert mindig féltek attól, hogy újraindulhat a gyilkosság sorozat, és hogy bosszút állnak rajtuk, meg ugye megölik őket a pénzükért. A mi vagyunk is egy teljesen érthető félelem, szóval.
Ilyen kollektív traumák után azért el kell tenni pár generációnak, hogy erről beszéljenek. Nagyon jó példa erre a fekete rabszolgaság, ugye ezzel már többször foglalkoztunk az Egyesült Államokban, hogy azok, akik maguk megélték a rabszolgaságot, nem voltak ilyen harcias abolicionisták, még a felszabadítások után sem, meg így nem nagyon beszéltek erről az egészről. Sőt, hát akik ilyen tiszti szolgák voltak a meg ilyen hasonlók, ugye magukkal vihették a konfederációsok őket a hadseregbe, igen. Azok később ilyen veterán rendezvényeken is megjelentek, és nyilván az átalakuló közvélemény tükrében őket mindig ilyen központi helyre ültették, hogy lám, még a feketék is velünk harcoltak az igaz ügyért, az államok jogaiért. Tehát, hogy ezt azért ki is használták gátlástalan emberek, hogy hát azért az emlékezet az egy kicsit megcsalta őket, hogy lehet, hogy nem egészen ennek az ügynek a oldalán álltak, mint ami kapcsán aztán kiálltak a igen. konfederációs egyenruhában, mint veteránok, úgymond.
Persze az is igaz, hogy itt maguk az elkövetők is gondoskodtak arról, hogy teljesen elmaszatolják ezeket a gyilkosságukat, ugye? Hát, tehát,
legyünk őszinték, hogy senkinek nem állt érdekében erről beszélni. Az oszlázok nem mertek, meg nem akartak, nyilván örültek, hogy vége és most élnek. Az elkövetők azok érthető okokból nem akartak. A kormányzat meg, aki nem tett meg azért mindent, legyünk őszinték ebben az ügyben, az meg érthetően nem akart erre a nagyobb publicitást. Tehát, hogy...
Hát a több százra becsült gyilkosságból kivizsgáltak 9-et, ez tény. És 2 esetében...
El is ítéltek valakit.
Igen, igen, mondjuk igaz.
Lehet, hogy ez némileg úgy nem áll. Paritásban egymással.
És tették mindezt úgy, hogy a törzs fizette minden költségét az eljárásnak, igen.
Nem olyan meglepő, hogy ezzel nem foglalkozott sokáig senki, mert hogy hát...
Igen.
Legyünk őszinték, hogy ebben a sztoriban így azért mindenkinek volt valami olyan, amiről nem szívesen akart beszélni.
Igen. És egyébként a mai napig az a helyzet, hogy az azóta is ilyen néven létező indián ügyi iroda, az ugye úgy tevékenykedik, hogy tényleg harapófogóval kell kihúzni belőlük bármilyen információt arra vonatkozóan, hogy jelenleg kikapnak a... negyedéves járatékból az osztás nemzet területén. Nem szívesen beszélnek igen. róla, igen, igen, szóval. Nos, hát semmiképp nem bántuk meg, hogy megnéztük a filmet, és tudjuk ajánlani. Mindenképpen megérdemelte, hogy foglalkozzunk vele. Nem okoz csalódást igazából.
Egyetértek, aki szereti Scorsese filmjeit, annak nyilván száj. Aki egyébként szereti ezzel jó bűnügyi filmeket, azt is tudjuk ajánlani. Nyilván ennek azért sajátsága, hogy valamennyire az elkövető szemszögéből látjuk ezt.
Igen.
És ott se a ilyen mastermind, keresztapa akármi, hanem aki csak ilyen egyszerű gún, így beterelték ebbe az egész sztoriba, és így annyit látom, annyit mondanak neki. Szerintem ebből a szempontból is érdekes. A karakterek azok szerintem nagyon jók benne. Nyilván egy-két esetben azért némi árnyalat érdekes lett volna, tehát hogy az első percről nem volt kérdés, és hogy Ernest követni fogja az utasításokat.
Igen.
Meghasonulások ilyenek nem nagyon voltak. Maga eljárás szerintem sok szempontból ötletes volt egyébként, a nyomozás meg ezek.
Hát igen, amikor a több bűntársról is egyértelművé vált, hogy hajlandóak tanúskodni, akkor ugye ott már bomlott minden, szóval ott már hiába akarsz erős lenni, meg kemény lenni, meg...
Volt egyébként egy jó jelenet, ami nagyon megmutatta a helynek a kétszínűségét, hogy Ernestnek szólnak, hogy meghalt az egyik gyereke, a Cowboy Vece nevű, és elkezdi ott verni magát a földhöz, hogy nem voltam itt, hogy ott legyek vele, amikor meghal, és nem tudom. És akkor Hill is rögtön elkezdi mondani, hogy ja, Istenem, segíts, micsoda tragédia ért minket, holott ugye tudjuk, hogy hát a... életjáradék érdekében valószínűleg a gyerekek sem nagyon élték volna túl az Ernestet. Elkezdte magát ő is verni a föld, azt, hogy jaj, milyen szomorú tragédia ez nekünk.
És egyébként ez is történelmű, mert valóban 3 gyerekük volt, és az egyik az ilyen fiatalon valami gyerekbetegségben meghalt. Tehát ebben is történelmű egyébként a film. Mint egyébként egyébként minden másba. Mert ezt lehet nyugodtan elmondhatjuk, tehát nem láttam olyan csúsztatást benne.
Igen, és ugye abszolút üdítő egy ilyen témáról olyan filmet nézni, ahol nem jön elő a fehérek örök történelmi bűne és...
Hát meg végre egy olyan film indiánokról, ahol nem a... nem ezek a szokásos toposzok vannak, hogy a zabráló indiánok, meg nemes lelkű indiánok.
Természettel akár... harmóniában élő, ős Greenpeace-es...
Az eredeti zöldek, igen.
Az eredeti indiánok csak elektromos autóval jártak volna, igen.
Úgyhogy ebből a szempontból is ugye... Szándékosan nem mondom, hogy hiánypótló, inkább egy üde színfolt.
Abszolút. Úgyhogy szerintem nyugodtan mondhatjuk mind a ketten, nagyon ajánljuk ezt a filmet. Még a mozikba szerintem futni fog, mire kijön a podcast, de lehet, hát, hogy már nem.
Lehet, hogy már nem, de fogalmazni is fogják még, meg ugye azért ez szerintem híres film is lesz. Tehát,
valószínűleg.
Igen. De elég valószínűleg tartom azt is, hogy majd díjazzák. Hát mondjuk.
Főleg is, hogy a Dűne jövő évre csúszott, szerintem azért eléggé komoly vetítástól szabadult meg Scorsese.
Igen, igen.
Ezáltal.
Úgyhogy szerintem annyit szeretünk volna elmondani. Köszönjük a figyelmet, és akkor a legközelebbi viszonthallásra.
A viszonthallásra.